Üdvözlöm Önöket, a mikrofonnál Mung Attila, vendégünk pedig a stúdióban Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. A Központi Statisztikai Hivatal mai összefoglaló jelentése szerint a lakossági fogyasztás az év első 9 hónapjában 8%-kal csökkent, és ez az egyik fontos tényezője volt annak, hogy a bruttó hazai össztermék is több mint 7%-kal esett vissza. Hogyan érzik, és hogyan reagáltak a magyar vállalkozások erre a helyzetre? Hogyan élték át ezt az elmúlt évet?
Mi ezt feltételeztük, és következetesen ezt is mondtuk, hogy közel 10% lesz a belső kereslet visszaesése, és a gazdaságnak a GDP visszaesése az 8,5% lesz, tehát meg fogja haladni az országos átlagot, tekintettel arra, hogy a kormányzati, önkormányzati szféra az visszafogja, kevésbé fogja vissza magát, tehát ott a költés az továbbra is fönnmaradt. Mi úgy számoljuk, hogy 2009 és 2010-ben a magyar gazdaság jövedelem pozíciói nagyjából 1200 milliárddal romlanak, ennyivel kevesebb pénz jut be ebbe a szektorba, alapvetően a kereslet visszaesésnek az okán, és azt gondoljuk, hogy 2010-ben sem lesz érdemi változás, látszatra igen, mert a bázisszám, amihez képest viszonyítunk, az nagyon mélyen lesz, de összességében, volumenben a kereslet az nagyon alacsony lesz.
De mit jelentett ez a vállalkozás? Mindennapjaiban. Egyrészt hogyan reagáltak erre az idei évben, mi látszik az adatokból, mi látszik az önök visszajelzéséből, tehát mi történik a valóságban a makroadatoktól függetlenül?
Nagyon súlyos csapások érték a vállalkozásokat. Egyrészt volt a kereslet visszaesés, másrészt volt egy adó növekedés, harmadrészt volt egy hitelválság, aminek eredményeként sokkal drágábban és nehezebben jutnak hitelhez, nagyobb fedezetek mellett és magasabb kamatok mellett jutnak csak hitelhez a vállalkozások. Nem tudjuk pontosan megítélni, hogy ez milyen méreható károkat okoz a gazdaság szöveteiben. Annyi biztos, hogy a cégeknek az akkumulációs képessége, a felhalmozó képessége az drámaian lecsökkent. Nem tudjuk, hogy ha elindul a konjunktúra, akkor képesek lesznek erre a konjunktúrára fölkapaszkodni. Most az építési beruházások és a gépipari beruházások is zuhanó repülésben vannak.
Igen, az látszik egyébként, hogy az összberuházások is jelentősen visszaesnek, így ami ezért valóban kétségessé teszi, hogy milyen lesz a kilábalás.
Pontosan így van. Pontosan így van. És hogyha még ezt hozzáteszünk, hogy már látható, hogy a világ fejlett országaiban megindult, vagy legalábbis kezd megindulni egy konjunktúra, akkor azért elszomorító a mi helyzetünk.
Tehát az látszik elsősorban, hogy a beruházásokat fogták vissza a vállalkozások, és kevésbé létszámcsökkentéshez folyamodtak, bár
mind a kettő.
A munkanélküliség is növekedett, és a foglalkoztatás is romlott.
Ugye a klasszikus reakció ilyenkor, hogy a kapacitásokat magasabb szinten használják ki, de még ez a magasabb szint is csak 74%, ami meglehetősen alacsony. Valamennyi beruházási terület az gyakorlatilag leállt. Egyetlen beruházás létezik, az az állami beruházások az Európai Uniós forrásokon keresztül. Tulajdonképpen most csináltattunk egy tanulmányt, aminek a legnagyobb hibája az volt, mikor kiderült a végén, mikor átolvastuk, hogy fejlesztéspolitikáról szólt, és kizárólag Európai Uniós pénzekről beszélt a tanulmány, ami egyúttal azt is jelezte, hogy Magyarországon fejlesztéspolitika nincs, hanem egyedül az Európai Uniós forrásoknak az elköltése zajlik. Hát nagyjából 150 ezer ember vesztette el a munkahelyét. Ennek a válságnak a hatására mintegy 50 ezeren csoportos létszámleépítésben, a többi 100 ezer pedig a kis- és középvállalati szektorban került az utcára.
És melyik szektorok szenvedték meg ezt? Leginkább a mai KSH jelentés azért felsorol néhány szektort, ahol láthatólag nagyon nagy volt a visszaesés, itt például a kereskedelem, vendéglátás, szállítás, de talán még az építőipar is ezek.
A legnagyobb visszaesés a feldolgozóiparban volt.
Az export.
Igen. Ott a létszám csökkenés az mintegy 12% volt, tehát nagyon jelentős. A második visszaesési szint az az építőipar, ott közel 10% a létszámleépítés, és a harmadik pedig a vendéglátás turizmus területe. Nagyon tanulságos, hogy a németek ezt hogy kezelték. A németeknél 26% volt az ipari termelés visszaesése, ami bődületes. De hát elindítottak egy roncsautóprogramot, előre hoztak beruházásokat, és gyakorlatilag alanyi jogon lehetővé tették a vállalkozásoknak, hogy az ötödik munkanapot az államtól elkérjék, az ötödik munkanap költségeit az államtól elkérjék. 4 napot fizetett a munkaadó, egyet az állam. Ennek eredményeként Németországban az elmúlt egy évben mindössze 0,2%-kal, vagyis 2000-kel csökkent csak a létszám, tehát a foglalkoztatás, és miután megőrizték a belső munkahelyeket, megmaradt a munkahely biztonsága, megmaradt a belső fogyasztás. Németországban annak ellenére, hogy 26%-kal csökkent az ipari termelés, a belső fogyasztás nem csökkent.
Igen, csak hát Magyarország tudva levőleg milyen pénzügyi helyzetben lavírozott be ebbe a válságba, tehát nem nagyon volt mozgástér arra, hogy ilyen kereslet kiegyensúlyozó vagy kereslet élénkítő lépéseket.
Mozgástér mindig van. Tehát ha valaki azt mondja, hogy nincs mozgástér, akkor az nem alkalmas arra, hogy a feladatát ellássa.
De ilyen programokat is lehetett volna csinálni, azt mondja, tudjuk nagyon jól, hogy hol tartott az ország az év elején, és milyen fontos volt az, hogy a valuta alapcsomagja megérkezzen.
Hát Magyarország 120 milliárdot költött munkahely megőrző támogatásokra. Ez nagyjából a GDP 0,5%-a, egy jelentős összeg. Ennek a fele az korábbi hagyományos programoknak a folytatása, másik fele a válság hatására elindított program. Nos, ezeknek az eredményessége az finoman szólva kétséges, ha a vállalkozásokat megkérdezzük, és azt gondolom, hogy ebből a pénzből sok mindent lehetett volna csinálni. De itt vannak az Európai Uniós források, itt vannak a gazdasági élénkítő források, amelyekről a kormány nagyon sokat beszél, ezeknek a hatását nem nagyon érzékeljük, vagy nem érzékeljük. Tehát én azt hiszem, és meg vagyok róla győződve, hogy bár nagyon keskeny a mesdje, és nyilván szabad forrásunk nagyon kevés van, de mozgásterünk lett volna. Itt van például az alternatív energiák területe. Az utolsó napkollektor gyárunkat éppen most zárjuk be és számoljuk föl. Pedig ott tudjuk, hogy ez egy kitörési pont lesz. Vagy itt van az élelmiszeripar.
Mi az oka egyébként? Tehát mit tudunk annak a cégnek a felszámolásáról? Milyen okok vezettek?
Nincs piaca.
Miért nem tudta megőrizni a piacait? Hiszen a világon valóban ez egy olyan szegmens, amiben sikereket lehet elérni.
Azért, mert azok a programok, amiket ezekben elindítottunk, alternatív energia felhasználásban, azoknak nagyobb a füstje, mint a lángja. Általában jellemző ez egyébként a programokra, de nagyon tanulságos, ha megnézzük a foglalkoztatásban azt, hogy miért csökkent csak ennyivel, hiszen a gazdaságban nagyobb mértékben csökkent a foglalkoztatás, mint a teljes országban, akkor kiderül, hogy az állami önkormányzati szféra 1,8%-kal növelte a foglalkoztatást. Tehát úgy tompítottuk a válságot, hogy az állami szférába, önkormányzati szférába embereket vettünk föl, jobbára közmunkaprogram keretében, ami adóforintokból keletkező munkahelyeket jelent. Ezek nyilván nem termelő munkahelyek, és ezek nem egy fönntartható pályán lévő munkahelyek, hiszen ahogy az adóforint elfogy, ezek a munkahelyek megszűnnek.
De mi lett volna egy alternatív út, mi lett volna egy másik út, ami hiszen a kormány kényszerből tűzoltó jelleggel folyamodott nagyon sokszor ezekhez az intézkedésekhez, hogy a foglalkoztatásnak valamilyen szintjét azért mégiscsak fönntartsák, és hát erre a közmunkaprogram végül is, vagy az utamunkához program adódott.
Hát ez a kormány azért a mi logikánk szerint jogfolytonos kormány az elmúlt 8 évben, vagy 7,5 évben. Tehát az előző kormányokhoz erősen kötődik, személyében, logikájában, gondolkodásmódjában. Nem kellett volna magunkat ebbe a helyzetbe kormányozni. De ha már belekormányoztuk ebbe a helyzetbe, akkor a meglévő forrásainkat másként kellett volna felhasználni.
De most beszéltünk kifejezetten a bajnai kormány ténykedésről, tehát hogy hogyan is kezelte a bajnai kormány ezt a válságot az önvélemény.
A bajnai kormány 3 dolgot ígért a kormányra kerülésekor, a pénzügyi egyensúly helyreállítását, a gazdaság élénkítését, dinamizálását és az ország iránti bizalom helyreállítását. Ha ezt leltárba vesszük, akkor kiderül, hogy a kormány a pénzügyi egyensúly helyreállítása tekintetében nagyon jelentős lépéseket tett. Oszkó Péter kész csomaggal érkezett. Zárójelben mondom, hogy egyébként a Reformszövetségből, aminek a finanszírozásában és a létrehozásában is aktív szerepet vállaltunk. És ezzel egy nagyon fontos lépést megtettünk, megakadályoztuk az ország összeomlását. De gazdaság dinamizálásról már nem beszélhetünk. Uniós források átcsoportosítását ígérte a kormány, ez év augusztusában 111 milliárd forint került átcsoportosításra, ezek 2-3 évre húzódó programok, ez azt jelenti, hogy 0,1-0,2%-nyi a GDP-re vetítve az a pénzmennyiség, amit átcsoportosítunk. Ennek nem lehet hatása, ez annyira kicsi összeg, hogy makro folyamatokat megmozdítani nem tud.
De mit tudott volna tenni a kormányzat, ha a pénzügyi egyensúly megteremtését levesszük, és azt mondjuk kis túlzásról, hogy ez kipipálva, bár ebbe majd belemehetünk talán később a műsor folyamán, de hogyha a pénzügyi egyensúly megteremtését erről levesszük, akkor mit tehetett volna még a kormány?
Hát meg kellett volna tenni a másik lépést, a gazdaság dinamizálását. De a meglévő forrásokkal.
Mit lehetett volna?
Érdemben kellett volna uniós forrásokat átcsoportosítani. Érdemben.
Ez csak rajtunk múlt, vagy az Európai Unión is, hiszen azért ezek pántlikázott források.
Az unióban várták, hogy mi erre konkrét programmal álljunk elő. Én magam is többször tárgyaltam ez ügyben. Jó darabig az volt a kormányzati kommunikáció egyébként, hogy az Unió ezt nem engedélyezi, de valójában ez nem így volt. Tehát az Unió Nyitott volt erre, ők is látják, hogy miért fejlett országnak a logikájával használjuk fel a pénzeket, olyan közösségi beruházásokat építünk, teremtünk, amelyeknek majd a fönntartása is problémás lesz. Gondoljon a múzeumokra, uszodákra és sok minden másra, miközben a gazdaság versenyképességét nem tudtuk emelni, nem tudtuk technológiába önteni ezt a pénzt. Vagy betonba öntjük, vagy pedig olyan közösségi beruházásokba, amik majd további terheket jelentenek az önkormányzatoknak. De a gazdaság élénkítő programok is, amire 1400 milliárdot mondott a kormány, nem látszanak sehol. A Jeremy program, amit nagy Dérrel-Dúrral harangoztak be 2 évvel ezelőtt, hát dőlt a sajtóból. Hol van? Sehol nem működik. A különféle gazdaságélénkítő programok tele vannak virtuális elemmel. Ugye ez a multiplikátor hatás, amit olyan sokszor hallottunk, hogy ad a kormány 1 forintot, aztán majd a gazdasági szereplők hozzátesznek 5-öt, aztán abból majd lesz 15, és a végén majd minden pörög. Ez az egész úgy, ahogy van, értelmetlen. Értelmezhetetlen. Ha kivesszük a magyar GDP-ből az Európai Uniós forrásokat, akkor az derül ki, hogy Magyarország 2005 óta egy mínuszos GDP termelő pályán van. Tehát mínuszban van a pályánk. Nem véletlen, hogy folyamatosan távolodunk az uniótól, konvergencia helyett divergencia pályát futunk, ezt az OECD is mondja, Magyarország kezd leszakadni az unióról. Vásárlóerő paritáson ma rosszabb a helyzet, rosszabbul él az ország, ha lehet így fogalmazni, mint 2005-ben, amikor az unió tagja lettünk.
Tehát az uniós források mérlegét összességében akkor hogyan vonná meg, hiszen nagyon sok bírálat hangzik el azzal kapcsolatban, hogy ezeket a forrásokat, mint ahogy a félelmek is erről szóltak az uniós programok beindulása előtt, bizony nagyon sokszor olyan beruházásokra fordítja az ország, ami gyönyörű városi főtereket hoz, de valójában kevés munkahelyet vagy a gazdaság fejlesztését kevésbé szolgálja.
Szerintem az uniós pénzeknek a jelentős részét elpocsékoljuk. Nem használjuk föl arra, amire szolgálna, arra, hogy felzárkozzunk, hogy közelítsünk Európához, és ez a belső feszültségeknek egy jelentős oka. Egyébként szerintem 3 ok van abban, hogy divergencia van. Az egyik maga a konvergencia program, ami kizárólag pénzügyi egyensúlyra törekedett, és a növekedést azt abszolút figyelmen kívül hagyta. Egy főkönyvelői logikával közelített meg mindenkit. A másik az uniós pénzeknek ez a hibás felhasználása, a harmadik meg a reformoknak az elmaradása, a gazdaság körüli struktúrák át nem alakított.
Igen, de amikor azt mondja, hogy kizárólag pénzügyi logikát követett a kormány a válságkezelésben, akkor itt milyen más út kínálkozott volna, hiszen nagyon gyorsan kellett pénzügyi egyensúlyt teremteni ahhoz, hogy a forint-euró árfolyam ne szaladjon el végzetes mértékig. Tehát a kormányzat részéről a pénzügyminiszter is azt mondja, hogy hát ez az alap, egy pénzügyi egyensúlyt, egy kiegyensúlyozott pénzügyi gazdálkodást meg kell teremteni. Itt ön kifogásolja ezt a logikát, a másik oldalon meg, hát ha nem lett volna, akkor ezt számon kérné ezen az éven, vagy ezen a kormányon, hogy ezt a pénzügyi egyensúlyt nem teremtette meg.
Én a logikát kevésnek tartom. Tehát első lépésként, A lépésként az egyensúlyteremtést meg kellett indítani. Nincs egyensúly, azért félreértés ne essék. És nem is fönntartható ez az egyensúlyi pálya, amin vagyunk. De ezt a lépést meg kellett tenni. De a B lépés, a második lépés, az a gazdaság dinamizálása kellett volna, hogy legyen. És ebben csak ismételni tudom magam, 8000 milliárd forintnyi uniós forrásról van szó. Annak az átcsoportosítása nagyon sokat jelenthetett volna. Illetőleg a gazdaság körüli struktúrák rendbetétele. Elhiszi valaki ma ebben az országban, hogy nem kell már a BKV-ba pénzt tenni majd, vagy a MÁV-ba nem kell pénzt tenni, vagy általában az állami vállalatokba, vagy az egészségügybe, vagy az oktatásügybe, vagy az önkormányzatokba? Nyilván nem. Elemi feladata lett volna a kormánynak, és felelőssége lett volna a kormánynak ezeknek a rendszereknek oly módon történő átalakítása, hogy a mostani pénzügyi háttér mellett tartósan működni tudjanak. Ezek nem fognak tudni tartósan működni. Néhány hónap múlva, vagy 1-2 év múlva sokkal több pénzre lesz szükség a fönntartásukhoz, hiszen a működési mechanizmusaik nem változtak.
Igen, csak a Bajnai kormány ebben egy faramúci helyzetben volt, hiszen valójában olyan hosszú távú átalakításokra, amelyek talán ezeket elhozhatták volna, és ön ugye számon kéri a reformokat is ezen a kormányon, nem nagyon volt felhatalmazása, tehát a jövő évi választásokig kapott mandátumot.
Akkor fel kellett volna állnia.
Ezt a pénzügyi részét tudta kezelni valójában.
Ez esetben fel kellett volna állnia. Tehát az, hogyha most fél évig ugyanúgy mennek a dolgaink, mint eddig, egy ilyen megszorított állapotban, és fél év után remélhetőleg történnek majd a lépések, akkor mi elvesztegetünk fél évet? Ilyen értelemben az ön életéből, meg az enyémből is elloptak fél évet.
Hogyan gondolkoznak most a magyar vállalkozások arról, hogy hol is tartunk pontosan a válságban, hiszen különböző felmérések vannak arról, hogy azért a vállalkozások egy része már látja a fényt az alagút végén, azt, hogy közelít az ország a válság végéhez.
Meglehetősen pontos információval rendelkezünk erről, és az első között tettük ezt közzé. Nevezetesen azt látjuk, hogy az exportra termelő, jobbára külföldi tulajdonú nagy cégek azok, akik már határozottan érzékelik a konjunktúrát. Náluk a beruházások is megindultak egyébként.
Ez gyakorlatilag azzal függ össze, hogy az export piacaikon
kezdenek megmozdulni.
Kezdenek megmozdulni a normális kerékvágásban.
Bár nagyon nagy a vállalati bizonytalansági mutató, tehát nem tudjuk, hogy ez a konjunktúra, amiről ők most tanúságot tesznek, ez tartós-e, vagy pedig egy V alakú válságív helyett egy dupla V-t írunk el, tehát hogy elkezdünk kapaszkodni fölfelé, aztán újra visszacsúszunk. Ez akkor történhet, hogyha a készletek, amiket most kiszállítunk, azok raktára mennek. Ha az az autóalkatrész, amit ma megrendelnek a magyar vállalkozótól, az autószalonba megy, és nem pedig a végfelhasználóhoz kerül az autó. De ezt ma még nem lehet egyértelműen látni. Ugyanakkor a hazai piacra termelő kis- és középvállalkozási szektornak a konjunkturális előrejelzései azok továbbra is drámaiak. Itt köszön vissza az, amit említett a KSH jelentéssel a 8%-os belső fogyasztás visszaeséssel, hiszen ezeknek a cégeknek a belső piaca folyamatosan szűkül. Ráadásul a peremfeltételek romlanak, a verseny egyre erősebb, ebben a versenyben a nagy nemzetközi áruházláncok, például ha most kereskedelemről beszélnénk, egyre nagyobb és nagyobb részt szakítanak ki a tortából, a finanszírozás továbbra is drága, az alapkamat továbbra is nagyon magas, az adminisztrációs bürokratikus terhek továbbra is nagyon magasak, korrupcióban romlik Magyarország helyzete, a jövő évben sem lesz adócsökkentés, tehát tulajdonképpen a perem föltételek azok, ha lehet úgy fogalmazni, romlanak, de semmiképp sem javulnak.
Vannak-e arról felméréseik, hogy a vállalkozások milyen arányban mentek át a fekete és a szürke gazdaságba, hiszen persze válságról beszélünk, de hogyha az ember most a karácsony előtti napokban kinéz az utcára, ugyanolyan óriási csúcsforgalmat lát, mint bármelyik másik évben, amiből persze lehet, hogy ilyen konyhai logika, de azt a következtetést is le lehetne szűrni, hogy a hivatalos adatokban nagy a visszaesés, de lehet, hogy a fekete és szürke gazdaság azért egészen máshogy működik.
Magyarországon ennek a fekete és szürke gazdaságnak mindig is volt hagyománya. Miként ebben a térségben is, persze, vagy a mediterrán térségben különösen. Én nem gondolom, hogy ez most meghatározó módon változna. Természetszerű, hogy egy szorító helyzetben a cégek megpróbálnak kikerülni az adóprés alól, és megpróbálják valamilyen módon eltitkolni a jövedelmeiket, de ettől még a kereslet visszaesés nagyon erőteljesen jelen van. Egyébként nagyon sok vállalkozó keres meg azzal, hogy azok a botrányok, amik ma uralják a magyar közéletet, azok nagyon súlyosan aláássák az adófizetési morált, hiszen azt látják, hogy a nagyon-nagyon nehezen befizetett adójuk, az bizony nagyon sokszor, legalábbis a média tudósítások szerint nagyon sokszor, kézen közön eltűnik, és ez bizony az azonosulást az adó fizetéssel meglehetősen nehézé teszi. Ráadásul azért a hatóságok ellenőrzési gyakorlata az néha egészen extrém. Vannak ma Magyarországon olyan hatóságok, amelyeknek a javadalmazása az az általuk kiszabott bírságnak a mértékétől függ. Ebből következően ilyenkor, különösen karácsony tájékán kifejezetten törekszenek a bírságolásra, bármilyen módon is, de valahogy meg kell csípjék a vállalkozókat.
Ami szintén esetleg a korrupció felítolhatja a vállalkozásokat. Abszolút. Ugye említett, hogy erősödik a korrupció a különböző, hát legalábbis a média tudósítások ezt az érzetet kelték, bár a Transparency International felmérésében nagyjából ugyanott helyezkedik el az ország, de mik a visszajelzések?
Hát a 39-ről a 47. helyre csúsztunk vissza.
Igen, de az értékelés az nagyjából közepesen korruptnak minősíti az országot, de mik a közvetlen visszajelzéseik a vállalkozásoktól, tehát a közvetlen tapasztalatok mik a vállalkozásoknál, hogy vannak ilyen közvetlen tapasztalatai? Mit kezdenek ezzel a problémával?
Vannak, de ezt empirikusan mérni nagyon nehéz. Tehát amikor eljön egy vállalkozó és elmondja a saját problémáját, akkor az mindig elgondolkoztató, de ebből makrofolyamatokra következtetés leszűrni nagyon nehéz. Az persze valamit jelez, hogyha ez a téma egyre gyakrabban kerül ki az asztalra, de a mérése az borzasztóan nehéz. De mondjuk eljön hozzám egy vállalkozó és elmeséli, hogy adóellenőrzést kapott, jelezték, hogy a pénztárgépet átnézik, pénztárgépből hiányzott a szalag, illetve kifogyott a szalag, áthívták a szomszédos üzlet egyik dolgozóját, hogy segítsen betenni a szalagot, közölték, hogy fekete munkát végzett, akkor, amikor a szalagot behelyezte, megbüntették, jelezték, hogy meg fogják büntetni 300 000 forintra, utána tájékoztatták, hogy milyen föltételek esetén hajlandóak elengedni ezt a bírságot. Tehát ilyen egészen...
Ez egy konkrét tapasztalat.
Ez egy konkrét példa. Egy konkrét példa. Név és cím a szerkesztőségben, hogyha szükséges, de ezek meglehetősen elkeserítő helyzeteket teremtenek. Kétségtelen, hogy a vállalkozások a világon mindenütt mindent elkövetnek az adó optimalizálásért. Hát ez a dolguk, ez a természetes dolguk. A hatóságoknak az a dolga, hogy megpróbálják az adót a lehető legkorrektebb módon beszedni. De amikor már ilyen trükkök jelennek meg a rendszerben, akkor azért ott szerintem komoly morális sérülések vannak.
Vendégünk a stúdióban Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, hamarosan folytatjuk.